Eredményes élet találkozó 2009. április 3-a.
Egy nagyon szép jó reggelt mindenkinek, szervusz Tibor! Nos, akkor csapjunk a lovak közé, és kezdjük egy imával. Mennyei Atyán, köszönjük neked a kiváltságot, hogy olvashatjuk az igédet, hogy találkozhatunk, tanulhatunk tőled, hogy az életünket nem egyedül kell élni, hogy van egy jó munka, amit te kezdtél el, és te is fogsz befejezni, hogy biztosak lehetünk benned, és mind abban, amit ígértél, hogy van egy olyan életünk, hogy lehet egy olyan életünk, amelyről azelőtt álmodni sem mertünk. Hogy mindazt, amit a világ szeretne, amiért harcol, amiért küzd, azt mi igazából ajándékba kaptuk. Segíts nekünk, hogy éljünk is ezzel az ajándékkal, hogy újra meg újra számításba vegyük mindazt, amit adtál, de leginkább téged, hogy velünk vagy, hogy te vagy a mi Istenünk, és hogy a te árnyékodban bizony biztonságban vagyunk, megpihenhetünk, erős várunk van. Az arcunk olyan lehet, mint az oroszláné, bátorsággal nézhetünk szembe mindennel és mindenkivel. Úgyhogy kérünk, hogy ma reggel is adj nekünk. Nem tudjuk pontosan, hogy mit kell kapnunk, de ha rád bízzuk, ha azt mondjuk, hogy te tudod, Uram, taníts, beszélj hozzánk, érintsd meg a szívünket, akkor az jól lesz, akkor az jól lesz. Úgyhogy köszönjük. Hálásak vagyunk minden emberért, aki most itt van, külön-külön, mindenkiért, aki hallgatja ezt a felvételt, légy vele, áld meg, segíts meg mindenben, amiben hozzád fordul. Köszönjük Jézus a te nevedben. Amen. Tudtátok azt, hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, az bűne annak? Hű. Tudjátok, miért tetszik nekem ez a vers? Mert ez elsősorban Istenre vonatkozik. Nem? Ha nem? Tehát őt, Isten vétkezik, ő bűnös? Isten nem, ő nem. Mert mi igen, tehát ez előfordul, nem lepne meg, de ő nem. Úgyhogy gondolj bele, hogy ha ő tudna jót tenni, már pedig azt hiszem, hogy elég sok lehetősége van. Értem, az erőforrásai, a kreativitása, a hatalma, a szabadsága arra, hogy megtegyen bármit, megvan, igaz? Tessék? Minden megvan, igen. Tehát bele gondoltál ebbe? És Isten ezt a szabályt tartja érvényesnek magára. És persze aztán ránk is, nyilván, mert nincs kettős mérce, egy van, de az így hangzik, hogy ha valaki tudna valami jót tenni, és ebbe én is beletartozom, de nem teszem meg, akkor az a bűnöm volna. Nem tudom, hányszor fordult elő veletek, hogy így, jó, nem nyíltan, de olyan csendesen, olyan kis ki nem mondottan kételkedtetek benne, hogy Isten még mindig kézben tartja a dolgokat. Vagy úgy legalábbis, oké, tehát ha persze kézben tartja, de az tuti, hogy itt valami firnyákos dolog van a háttérben, hogy itt nem játszott ki minden lapot, hogy itt valami fontolás történik. Vagy nem tudom, hogy mi emberek hogyan ravaszkodunk. De mindenképpen, oké, nehéz volt nekem sokáig azt mondani, hogy minden tökéletesen rendben van. Oké, Isten nem mulasztott semmiben. Az ő mindenható ereje rakta össze az életemet, és engedte meg mindazt, ahol is, amibe kerültem, és ez így rendben van. Ezt értitek? Hátra tudsz így dőlni? Vagy föl tudsz így kelni reggel, hogy azt mondod, hogy köszönöm? És nem értem, hogy miért pont így raktad össze a dolgokat. Nem látom pontosan, hogy mi miért így a legjobb. De hiszem, hogy te nem mulasztottál. Hiszem, hogy minden jót megtettél, amit megtehettél. És ha ez így van, akkor én velem minden rendben van. Akkor az élet rendben van. Akkor nekem nincs most más, csak az, hogy hálás legyek. És hogy figyeljem a hangodat. Mert nem vagyunk fatalisták, ugye? Tehát ez nem jelenti azt, hogy innentől sem minden rendben van, oké? Tehát, hogy sziasztok, jön valaki, és mit tudom én, betörik a házunkba, és viszi el a tévét, akkor én ott állok, hát ezt Isten megengedte. Esetleg a kutyaházat is elvinnéd? A nyúllal együtt? Nem az. A nyulat már elvitték. El. Oda ajándékoztuk. Nem árulom el. Nem. Jó dolga van a nyúlnak, de már nem nálunk. Egy jobb helyre költözött. Szóval, tehát nem vagyunk fatalisták. Ugye, tehát Istennek van egy kijelentett akarata, és néha a legjobb, amit megtehet, akadályoztatva van a mi szabad akaratunkkal. Ugye? Én vagyok az, aki megállt parancsolok neki. Én vagyok az, aki azt mondom, hogy nem, ezt itt nem szervezheted át. És erre ő azt mondja, hogy mindent megtettem, amit tehettem addig, hogy nem lépem át az te szabad akaratod küszöbét. Úgyhogy ezután beszélek, érvelek, meggyőzlek, hogy gondold meg magad, és ha meggondolod magad, azon az új területen, amin meggondoltad magad, én is előre léphetek. Nem tudom, értitek ezt? Hatalmas a felelősség nálad, mert te vagy az, aki lefogod Isten kezét, és Isten pedig vállalja a saját felelősségét teljes mértékben. És aztán persze, mivel Isten szuverén, néha csak cselekszik, és mi meg kapkodjuk a fejünket. Nem kell, hogy engedélyt kérjen minden. Oké? Okay? Tehát amikor birodalmakat emel fel, és veszít el, akkor nem kérdezi meg a királyt, hogy ugyan megengeded-e nekem, hogy? Nem, azt megteszi a saját jogán. Ő mindennek az ura, tőle általa, és érte van minden. Nem kell, hogy engedélyt kérjen tőlünk, nem mi irányítjuk őt. Ugyanakkor a mi személyes életünk előre menetelében, mint az ő örökösei, mint az eljövendő menyasszonya, illetve mint a teste, igenis van egy kommunikáció, igenis a szabad akaratunk határozza meg, hogy mennyire gyorsan megyünk előre az ő tervében és ezzel az életben. De, oké, semmi jó, amit ő megtehet, nem marad el. Ezt érted? Hányan reménykedünk abban, hogy bárcsak lenne egy erős mentorunk, nem? Bárcsak állna valaki mögöttünk, bárcsak ne kéne egyedül keresztül verekednünk magunkat az életen. Bárcsak lenne valaki, akinek nem csak egy statisztika vagyunk, hanem aki ismer minket, akinek fontosak vagyunk. Úgy értem, én hasztalanul csak azzal, aki én vagyok, fontos vagyok. Nem tudom, mint amikor jó barátod van, és csak úgy átjön hozzád. Mit szeretnél? Semmit. Kávét? Nem, köszönöm. Adja kölcsön? Nem. Te adnál nekem? Hát, ha munka. Tehát, hogy... Mit akarsz? Csak veled lenni. Ugye, ha arra gondoltam, hogy hol lenne most jó letelepedni, hol lenne most jó csak úgy lenni, akkor te jutottál az eszembe. Veled. Jó veled lenni. Itt jobb, mint bárhol máshol. Így jobb, mint bárhogy máshogy. Mint egy jó barát. És Isten a barátod. És remélem, hogy én is az övé. Úgy értem, remélem, hogy amikor jön, és csak leül, megnyugodni egy kicsit a nagy melóból, akkor ez biblikus, a hetedik napon Isten megpihent. És ha jól tudom, most van a hetedik nap. Jó, nem fáradtan pihent meg, de értitek, hogy elmegyek és helyet készítek, hogy ti ott legyetek, ahol én vagyok. És aztán a másik ugye, hogy a testünk a Szent Szellem temploma, Isten nálunk lakik. Vagy Ézsaiás 51, 47, ez az. Jó, jó, te tudtad jól. Nehogy már ezt is el kelljen mondanom, hogy mi, hát be kell tudnod fejezni a gondolatot. Nyugodtan gyertek bibliaiskolába, a teszteket is így iratjuk. Hogy van? Hát miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy hol lakik Isten. Nem, a magasságban és szentségben, és 57-15 volt, és az alázatos és megtört szívűvel. Hol lakik Isten? Hova megy haza? Hol érzi ő jól magát? Remélem nálam. Remélem nálam. Remélem, hogy Isten nálam, az én lelkemben, én velem, az én személyes jelenlétemben meg tud nyugodni. Le tud ülni. És azt mondhatja, hogy itt lakom. És persze ő a perpatvaros házban is lakik, mert szeret. De ez az a gondolat, amiről beszélek, hogy Isten semmi jót nem mulaszt el, amit megtehetne. És ahogy reggel nekimész a napodnak, ahogy napközben egy pillanatra megállsz, és az őrületet így kicsit lecsendesíted, és visszajózanodsz, akkor bizony ebben a valóságban kéne, hogy találd magad. Nem tudom, hogy ez nektek bátorító volt, de engem nagyon vigasztalt ez a gondolat. Látom, megoszlanak a vélemények, úgyhogy térjünk vissza Efezusiakhoz írt levélet. Vagy felolvassam nektek még Ézsaiást, arra kíváncsiak vagytok? Szeretnétek? 15, illetve 57, 15. Ezt mondja a magasztos, a fenséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Hát ez az, ahogy a vallásos ember ismeri Istent. És ez helyes. Tehát úgy értem, ha nagyon mélyen megalapozódsz a kegyelemben, akkor van egy pont, ahol átesel a ló túlsó oldalára. Van egy pont, ahol elkezdesz bratizni Istennel. Nem egészséges. Úgy értem, az ember egy harapós kutyával nem bratizik. Vagy egy kitörni készülő vulkán tövében nem kempingezik. Vagy a Grand Canyon peremén nem jár csárdást. Nem, ezek fontos szinoni, vagy nem tudom. Oké, tehát, hogy nem tudom, érted-e? Tehát, hogy Isten, ő... Oké, ha a kegyelem nem volna, akkor az ő jelenléte lenne az egyik gyakorlatilag a legelviselhetetlenebb jelenlét, amit el tudunk képzelni. Minden tulajdonsága, minden igazságérzete, minden parancsa, mindaz, ami ő végtelenül elítélne, elmarasztalna, megsemmisítene minket. Isten megközelíthetetlen világosságban lakik. Szent. Magasságban és szentségben lakik. Egyrészt elérhetetlen, másrészt pedig az ő vele, mint viszonyítási alappal mindannyian elveszettek vagyunk. És ez a kegyelem nélkül. Viszont attól, hogy Isten kegyelmes, attól az ő szentsége, a magasztossága, a tökéletessége nem szűnt meg. Ezt nem tudom, hogy észrevetted-e. A kegyelem, az új szövetség üzenete nem fogja a fehéret és a feketét is így szépen összemaszatolja, hogy olyan legyen, mint mi, szürke, hanem a kettő megmarad. A fehér és fekete. Ez egy másik rendszer, ami teljes békességet teremt, teljesen a helyére tesz mindent, de látnod kell, hogy egy olyan kis cica dorombol az öletben, amelyik az előbb még oroszlán volt, és széttépett valakit. Látnod kell, hogy az, aki nálad lakik, és akinek te vagy a kedvence, aki mint Jákob, akár harcra kelhetsz vele, és ő birkózik veled, és egy egész éjszakai birkózás után azt mondja, hogy nem bír veled, Jákobbal ezt mondta, az a világ ura, aki egy szavával elpusztíthat mindent. Isten. És az a félelem, az a kettős érzés, ami aztán feloldódik egészen, de az a kettősség, ahol az egyik felem megretten, ha Istenre gondol, a másik felem pedig gyermeki önfelett boldogságba csapát, ahol mint ahogy a kislányom most nagyon mamás. Anya, anyucika, anyucikám, állandóan ez van, úgy értem, egy métert eltávolodik, és tehát, hogy ugyanez van bennünk, és ez a kettő, ahogy a jellemét megismerjük, ahogy az ő igazságát megismerjük Jézus Krisztusban, ahol ő igazzá tett minket úgy, ahogy ő igaz, ahol megvan a jogunk arra, hogy az ő jelenlétébe lépjünk, ahol mindaz, ami az övé, a miénk, vele együtt, azaz ő az első, magamat adom nektek, ezt mondja, és olyan közel kerülünk egymáshoz, mint ahogy két ember sose tud, ez a kettő egyszerre van meg. Ezt értitek? És így egészséges, így értékes, így hihetetlenül sok, így tölt be, így válik azzá, ami megelégít. Isten jelenléte a legfelemésztőbb, a legmegelégítőbb, a legteljesebb, a legszínesebb élmény, és annál jóval több élet, így kell mondani, amit el tudunk képzelni. De vajon a hétköznapi gondolkodásunkban Isten tényleg ezt a formát ölti-e? És ugye ezért erről sokat beszéltünk, az Isten képnek nagy jelentősége van. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és az alázatos lelküvel is. És a két extrémet hasonlítja össze. A magasság és szentség ez az a hely, amit ha a világ minden lakosa meglátna, akkor elámulna, térdre rogyna, egész közel kerülne a halálhoz. És az alázatos és megtört pedig te vagy. Ezen a két helyen található meg Isten. A legnagyobb jön a legkisebbhez. És ez vagy te. És ezt szeretnék lenni én. Alázatos és megtört. Ezt a helyet keresem. Én az az ember akarok lenni, akinél Isten otthon talál. Hol laksz, Isten? Magasságban és szentségben. És ezt értem. És megrettenek. És utána azt mondja, hogy az alázatossal és a megtörtel. Veled lakom. Veled. Levél jött Istennek. Hol van? Angyal keresi. És nálad keresi. Nálad kell kopogni. Isten itt van? Igen, itt vagyok, ne zavarj. Épp pihenek. Viccelek egy kicsit, de értitek ezt. Azt mondja, hogy felüldítem az alázatosok lelkét, felüldítem a megtörtek szívét. Oké. Okay. Kérdés, hozzászólás? Ezt most komolyan kérdezem. Van valakinek, valamelyikötöknek esetleg komoly kérdése? Jó kérdése? Á, te nem érsz. Mondja tényleg. Szabad akaratomnál fogva, miért nem mondhatok le szabad akaratomról? Na, ezek a jó kérdések. Tessék? Elmondom, nagyon intelligens kérdés volt. Nem, így bátorítok mindenkit a tovább kérdezésre. Őt nyilvánosan felkoncoljuk, és akkor utána. Van még kérdés? Lefordítom. Oké, mert senki nem hallott a hátul. Szabad akaratomból miért nem mondhatok le a szabad akaratomról? Elmondom, nagyon egyszerű. A valóság rendjét, tehát az emberi szabad akarat valóban szabad, azaz van valódi választási lehetőségünk, de nem mindenben. A tekintélynek különböző szintjei vannak, és csak egy olyan szintje van a tekintélynek, ahol nekünk kell, vagy kettő, ahol beleszólási lehetőségünk van. Ez a valóság három kategóriája. Az egyiket befolyásolhatjuk, a másikat elkerülhetjük, a harmadikat meg se érinthetjük. Ez a harmadikban van. A valóság végső rendje nem engedelmeskedik az embernek, nincs a mi hatáskörünkben. És a szabad akarat, mint lényege és léte ebben a kategóriában van. Nem mi parancsolunk felette. Úgyhogy a szabad akaratot sokszor összekeverik a hatalommal és a tekintéllyel. A kettő nem fedi egymást. Ha csak egy választási lehetőséged van, igen vagy nem, van szabad akaratod, te választasz. Isten ennél többet adott, sok minden között választhatsz, de csak egy választási lehetőség is elég lett volna elvileg ahhoz, hogy valódi szabad akarata legyen az embernek. Ezt jelképezi az édenkert. Nem 85 rossz fát rakott oda, hanem csak egyet. Arról az egyről ne egyél. Hogy de mennyi az egész? Nem nagy a feladat. Egy van. Értem? Megtalálni se könnyű, hogy értem, nem a házad mellé raktam, hanem baromi messzire oda a közepébe egyet. Úgy értem, átesni is nehéz rajta. Na, arról az egyről ne egyél. Hát ezt nekünk is mondja. Az én kertemben van egy csomó olyan bogyó, aminek ilyen kis piros pöttye van. Ott van a kertemben. Ha arról leszek, ugyanúgy meghalok. Nem olyan nehéz nem megtenni. Nem eszem meg. Hát ennyi. Mérgező bogyó. Nem eszem meg. Kész. Hát ez ugyanilyen. Ezt a fogta oda ment, és azt az egyet ette meg. Nem, mert evett a többiből is, de abból lehetett. De ezt értitek? Szabad akarat. Egy van, amit ne egyél. Egy döntés, egy alternatív választási lehetőség, és már a szabadságod valódi. Ha az se lett volna ott, akkor az egy álszabadság lett volna. Más kérdés?
Valás. Az elején volt az, hogyha valaki tudja, hanem rá.
Hát persze, aki... csak ezt nem akarjuk hangsúlyozni, hát, tudod.
Mindig azt hiszi, hogy nincs semmi bűne, az...
Szia, Gergő! Oké, tehát kicsit egyensúlyozunk akkor. Ránk is vonatkozik. Az egyik legcsúnyább fajta bűn a mulasztás bűne. Oké? És ebben mindannyian benne élünk. Viszont, mindjárt adom a szót. Teljesen kimaradhatok. Oké, rendben. Amit olvastunk Istenről, ugye, vagy hát Istenre kentük, aki tehetne jót, de nem teszi, bűne az annak, az nem csak Istenre vonatkozik, hanem ránk is. Csak mondtam, hogy ezt nem hangsúlyozzuk. De hangsúlyozzuk, csak nem ez volt az üzenet lényege. Csak a gondolat. Ugye tehát az én esetemben hány olyan bűnöm van, ami ebbe a kategóriába tartozik, a mulasztás bűne. Hány, szerintetek? Úgy értem, a kimeríthetetlen. Tehát tudjátok mennyi? Tehát lehet, hogy ezt a reggelt is tölthettem volna jobban. És akkor tehettem volna jobbat, és nem tettem, és már bűnöm. Úgyhogy ebbe bele lehetne örülni. Ez nem így néz ki. Tehát ez úgy néz ki, hogy a jó, amit tennünk kell, az, hogy követnünk kell Istent. És ő vezeti az életünket. Ő készítette el előre azokat a jó cselekedeteket, amikben nekünk járnunk kell. Úgyhogy a mulasztás, amit ezen a szinten elkövethetek, az, hogy nem vagyok vezethető. Hogy nem úgy kezdem a napomat, hogy Uram, itt vagyok. Itt vagyok. Szólj hozzám. Vezess. Másrészt pedig, ugye feltételezem, hogy te a rendistene vagy. Ha tegnap azt mondtad, hogy erre megyünk, akkor addig, amíg nem mondod azt, hogy nem sokára irányt váltunk, addig én nem kérdezem meg, hogy mindig erre megyünk. Hát tegnap mondtam, hogy erre fogunk menni egy darabig, amíg nem szólok, addig lazíts. Jó, de tényleg erre megyünk? Tehát akkor ezt egy idő után tudod. Tehát nyugodtak vagyunk. Isten vezet. Ő az, aki betakarja az életünket. Kérlek. Igen. Nagyon jó kérdés. Istennek meg kéne bocsájtania nekünk. Szerintetek ezt teszi? Azt hiszem, igen. Erről szól az új szövetség. De jogos. A kérdés az az, hogy miért érezzük úgy, hogy esetleg nem teszi. Ugye? Mert a biblikus válasz az, hogy ő megbocsájt. Igen? Igen. Tehát van az özönvíz, lesz a nagy nyomorúság, 7 esztendeje, ahol elég sok ember azt fogja... sokan azt tapasztalhatták az életükben, hogy Isten nem bocsájtott meg. Igaz? Igen. Csapások. Attila. Most akkor kockáztattál. Ez egy... Jó, ez 2 külön kérdés. Megpróbálunk sorba menni. Jó? Csak oda-vissza. A feltámadásnak mi a jelentősége? Mert a halállal Jézus már mondta, hogy elvégeztetett. Tehát akkor visszatérünk. Oké. A megbocsájtás valami olyasmi, amit el kell fogadni. A megbocsájtás egy kétszereplős játék. Nem tudom, hogy házasságban ez nagyon jól működik. Ott nagyon jól látszik. Bocsáss meg nekem, drágám. Nem. Több milyen fordítva szokott lenni. Ő mondja nekem. Drágám, bocsáss meg nekem. Nem. És nincs feloldás. Nincs szabadulás. Ez egy kicsit egyszerű kép. Mert a bonyolultabb kép az, hogy az emberiség a bűnével egy jogi problémában van Isten előtt. Tehát miközben Isten Krisztusban megbocsájtott mindenkinek, Krisztus meghalt mindenkinek a bűnéért, a szabad akarat miatt ez a váltság, ez a megbocsájtás nem lép életbe annak az embernek az életében, aki ezt nem fogadja el. Ezért az az ember, bár Isten megbocsájtott neki, elkárhozik a saját döntése miatt. Egyetlen egy bűn van, amiért emberek pokolra kerülnek. Ezt felolvasom nektek. Ezt tudtátok? Ez a halálos bűn. Nem ez a bibliai forgalom a halálos bűnről, de ha most megkérdezné valaki tőlem, hogy mi a halálos bűn az új szövetségi időben, akkor ezt mondanám. Jó, olvasom. Azt mondja, hogy János evangéliuma 16:7. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ez a Szent Szellemről szól, ő a pártfogó. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. És rögtön magyarázza is, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez az, ami miatt valaki elkárhozik. A világ előtt leleplezi, hogy mi a bűn. És persze rengeteg bűn van, sok bűnök vannak, de ezzel Isten mind elbánt, és ezután már csak egy dolog marad. Egy, ami mindent magába foglal. Nulla vagy egy. Tiszta számítástechnika. Hiszel Jézus Krisztusban, mint a megváltódban? Vagy nem? És aki nem, az a bűnében marad. Azt ez a bűne megtartja az összes többiben. És az összes többivel együtt ítéltetik. Ítéltetik meg. Hát, ha ez alatt azt érted, hogy én, aki hallom ezt az üzenetet, nem fogadom el, akkor így is lehet mondani. Igen, bár Isten... Az nem számít. Tehát, hogy Isten nagyon, nagyon nagy lelkű. Tehát, ha valaki... Ez egy befejezett igeidőt használ az üdvösségnél. Ha valaki egyszer hitt, üdvözült, és egy lezárt dologról van szó, ami folyamatosan érvényes ezután. Ha utána nem hisz, még mindig az üdvösség állapotában van. A nagy kérdés az, és erről beszéltünk egy picit itt az alkalom előtt, hogy vajon az az első döntés valaha megszületett-e? Mert nagyon sokan, főleg ilyen gyűlis háttérrel itt nőttem föl, tök természetes nekünk, járunk a gyülibe, ott vagyok minden vasárnap, persze elmondtam a megtérőimát, de valójában mély szívbeli döntés sose született. És az illetőnek nincs üdvössége. Kulturálisan keresztény, evangéliumi, újjászületett, idézőjelbe téve keresztény, de nincs újjászületve. Ez előfordulhat. Vigyázzatok. Nem, kicsit viccelek, kicsit nem. Ez egy valós kockázat, főleg olyan országban, ahol Amerikai Egyesült Államok már mondjuk ott is romlik a helyzet, vagy javul. Kulturálisan már nem annyira természetes, hogy mindenki keresztény, de volt egy idő, ahol gáz volt, ha nem voltál ott a vasárnapi misén, tehát vagy a templomban. Kérlek.
Hölgyeken. Az ezer éves királyság ideje alatt. Tehát hiába ők az üdvözöltek megmaradnak, de születik olyan nemzedék, ahol megint csak döntést kell hozni, tehát a fiaknak
figyelmeztetni. Gondoljatok bele, ott leszünk az ezer éves királyságban, egy olyan valóságban születnek bele emberek, ahol Isten a király. Te lehet menni a parlamentbe, és... Hogy?
Csak Jézus.
És ott ül Jézus. És volt fogadórája, és téged épp fogadott, és beszélsz vele. És ott ül dicsőségben, és Isten ott van. Nem a parlamentben fog ülni, hanem Jeruzsálemben, és Isten városa az ég és a föld között fog lebegni. Hihetetlen angyalok fognak járni kelni. Mi megdicsőült szentekként fogunk uralkodni Jézussal együtt, tehát ilyen isteni lények fognak teljes természetességgel, azt hiszem, de lehet, hogy keveredni a hozzánk hasonló halandó emberekkel, és lesz, akinek nem lesz üdvössége. Tehát lesz, ugyanúgy meg kell térni, ugyanúgy meg kell érteni, hogy én, aki vagyok, élek ebben az isteni valóságban, elveszett vagyok, egészen addig, amíg el nem fogadom az egyetlen megoldást, Jézus Krisztust, mint az én személyes megváltómat, szívből mélyen őszintén. És ez a lényeg. Úgyhogy ez volt a válasz. És Attila kérdésére vissza kell, hogy térjek, ne haragudj, és utána. Ugye elvégeztetett, mondja Jézus, de az elvégeztetett inkább egy ilyen az egész kereszthalál, eltemetetés, feltámadásra vonatkozó betakaróállítás. Tehát nem abban a pillanatban végeztetett el, amikor ő ezt kimondta, akkor még élt, ugye? Hanem azután lehelte ki a lelkét, került a sírba, ment le az alvilágba, prédikált a fogvatartott lelkeknek, hozott föl foglyokat, és vitte föl a vérét a mennybe, mutatta be az atyának. És igazából ez az egész egybe a váltságmű, és erre mondja azt, hogy elvégeztetett. Tehát az egésznek van egy jelképes jelentősége is, ugye, hogy amikor ő meghalt, akkor megízlelte azt a halált, amit nekünk kellett volna, amikor feltámadt, akkor győzelmet aratott a halál felett, ahogyan nekünk sem kell már félni, ahogy ő föltámadt, mi vele együtt föl fogunk támadni, mert ő vele vagyunk. Nincs bűnbocsánat vérontás nélkül, az ő vére ontatott ki, mint ahogy az ószövetségi áldozatokban a bárány, vagy a kos, vagy nem tudom minek a vére, és az oltára kellett a vért hinteni, ugyanúgy az ő vérét a mennyei szent hajlékban mutatta be, és ez a vér az, ami örökre szól mellettünk, örökre mondja azt az atyának, hogy a mi bűneink meg vannak bocsájtva. Ez így egyben, oké? Tehát ha a vért elveszed, probléma van. Ha a halált elveszed, probléma van. Ha a feltámadást elveszed, akkor Jézus nem aratott győzelmet, akkor csak meghalt helyettünk. De az még nem elég. Tehát ez így egyben a megváltás. És akkor kérlek. Igen. Igen, oké. Okay. Az egyik gondolat az, hogy kettő. Az egyik, hogy az, hogy ez a... Hogy? Megismétlem a kérdést. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy átéltem, hogy megtértem, de sokszor vannak kételjeim, és olyan gondolataim, hogy esetleg mégsem. Az egyik, hogy nagyon jó, hogy emiatt aggódsz. Tehát, hogy ez tökéletes hozzáállás. Ez nem a felelőtlen gondtalanság, hanem én ezt komolyan akarom, komolyan gondoltam, rajta vagyok. A második, hogy tök normális, hogy ilyen gondolataid vannak. Én azt hiszem, amikor elkezdtem járni a gyűlibe, azt hiszem, fél éven keresztül minden istentiszteleten megtértem. Hogy értem, uram, tudod, legutóbb már mondtam, de esetleg elszúrtam valamit, ha most itt vagyok, hogy te tudod, én is. Én ezt nagyon akarom, hogy nem tudom, mit kéne még megértenem, hogy azt is akarjam, de azt is akarom. Tehát, hogy nagyon-nagyon akarom. És ez így viccesen hangzik, de én ezt így csináltam. És akkor most jön a válasz a kérdésre. Az egyik az, hogy Róma 8:16, köszönöm. Látod, tudod te? Ez összeszedte magát, igen. Azt mondja, hogy nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba Atya. És ez ugye ez az Abba Atya, ez egy egész közvetlen, bensőséges megszólítás az atyának. Apu, apucikám, valami ilyesmi. Édesapám. Aminek ez a lányom szokott mondani 2 évesen, amikor csokit szeretne, de nem lehet. Vagy ott akarom hagyni a baba bölcsiben, oviban, és jobb szeretne velem játszani még egy kicsit. Apucikám, nem kell elmenni, nem kell, maradjál nyugodtan. Tündéri, tehát ez egy nagyon bensőséges kapcsolat, egy nagyon közeli, egy nagyon tekintélyes kapcsolat. Hogy értem, a szavainak hatalma van, de tényleg. És amiatt a szeretet miatt, amit én táplálok felé. És akkor 16. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát van egy belső bizonyság. Van egy csendes halk hang, ami legbelül azt mondja, hogy az enyém vagy. És hallod ezt mindig? Főleg az elején nem. De emlékszem rá, hogy hallottam. Emlékszem rá, hogy ott volt. És egy másik, egy objektívebb, az, hogy a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. Ez hol van? Gyümölcseiről ismeritek meg őket. És a gyümölcs az valami, amit nem te csinálsz, hanem magától jön. Tehát amikor még nem voltam hívő, nem kellett erőlködnöm ahhoz, hogy bűnben éljek. Ez ment magától. Tehát tényleg, úgy értem, sima ügy volt. És ugyanúgy azt veszem észre, hogy most nem kell erőlködnöm, miközben sok bűnöm van, de nem kell erőlködnöm ahhoz, hogy megjelenjenek az életemben olyan gyümölcsök, amik úgy tűnik, hogy egy másik életből merítenek. Hadd olvassam ezt föl nektek Galáciából. Máté 7.16-ot kell elolvasnunk a gyümölcs elkapcsolatban, mindjárt megnézzük, csak most megkeresem Galáciát. Új szövetség. Galácia. Igen, Efézus előtt. Tettünk egy nagy kört. Az is jó, igen. A lélek gyümölcse pedig. De olvassuk előtte is a fekete levest. Ha pedig 18. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, és ezek megvannak bennünk, oké? Okay? Tehát, hogy harag, ja nem, ugrottam egy párat, jó párat, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Ez most Galácia. 5.18-tól olvastam. Na most, szeretném, ha ezt komolyan vennétek. Hányan cselekeztek ilyeneket? Te igen? Mindenki?
Magadra maradt.
Sajnálom, fiúk, nem tehetek értetek semmit. Tehát például a harag, hogy benne van, az elég gáz. Mert a gyilkosságnál egész jól állok, ha bár vezetés, vezetés közben néha közel kerülünk. Az önzés benne van például. Hoppá! Bálványimádás. De nem imádok én bálványt. Nem bálvány a pénz is. Ellenségeskedés. Sőt, itt van még egy rosszabb. Széthúzás. Értem. Szóval, és akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Úgyhogy nem baj, hogyha összekapom magam. Tehát az a gondolkodás, hogy hát ez egy vasárnapi sétán, nincs gond, az nem helyes. Isten komolyan veszi ezt. Viszont az igeidő, amit itt használ, a folyamatos jelen, azt hiszem, akik életstílusként cselekszenek ilyeneket. És mentesek Zsidó 11.6-tól. Mert megtehetem el, hogy bálványt imádok. Nem is tudtok róla, és csinálom. Titokban, stikában. Van egy hobbim, és annak élek. És az mindenem, az az Istenem. Úgy hozom a döntéseimet. A családom lehet a bálványom. Tehát simán élek bálványimádásban úgy, hogy ki se szúrjátok. Még lehet, hogy még én se veszem észre egy ideig. Viszont Zsidó 12.5 az, amiben bele fogok futni. Hogyha hívő létemre elkezdek életstílusként élni ezekben, ebbe futok bele. 12.6, igen. Legyen 5. 5b. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfett téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Tehát ez a veszély. Tudjátok, mi a veszély? Ha életstílusként élsz ezek közül valamelyikben, és semmi gond nincs. Ezt úgy értem, semmi. Teljes a béke. Minden sinem van. Úgy értem, még lelkiismert furdalásod sincs. Egy rossz gondolatod nem jön. Mert a fenyítés így kezdődik, hogy Isten így ráteszi a kezét. Balázs, mit csinálsz? Balázs, baj van. Balázs, Balázs. Balázs! Balázs! Állj föl! Oké, okay, és egy fokozat van, és ez néha évekig tart. De ahogy valami már nyilvánvaló a számodra, oké, okay, tehát még nincs a sötétségben, mert ugye egy 3 éves kisgyereknek nem fogom azt mondani, hogy ne imádj bálványt. Ennyi. Mert még nem tart ott, hanem amikor eljutsz oda, hogy már számon kérhető vagy azon a területen, akkor Isten azonnal ott van. Ha csak egyszerűen figyelsz arra a csendes halk hangra, ugye Dávid ezért volt ámulatos, ugye meg akarta ölni Sault, dehogy is kit, Sámuelt, levágta a köpenyének a sarkát, hogy értem, mindenki azt mondta, hogy öld meg, ő meg azt mondta, nem, csak a köpenyének a sarkát, és Isten így is rászólt. Hogy tehetted meg, hogy az én felkentemhez nyúltál? És ezt meghallotta. Értem, a legtöbb átlagember sose hallana meg egy ilyen csendes. Hát ez csak a szellemében így, ahogy megtette, és jött kifelé, örült neki, így jött Istentől, hogy én ennek annyira nem örülnék, mert túlmentél azon a vonalon, amit én engedtem. És bocsánatot kért. És oké, tehát Dávid ezért volt ámulatos. De ez veled is megtörténik. Gondolsz valamit, és ott van a kijavítás. És ez Isten fenyítése. És hogyha belemész valamibe, ugye, és nem, én nem tudok másképp, hagyjál, akkor Isten visszahúzódik egy kicsit, érzelmileg elkezd fenyíteni, rosszul érzed magad, depis vagy napokon keresztül, aztán az élet nehézzé válik, anyagi terhek jönnek, összetöröd az autódat, válságokba kerülsz, megbetegedhetsz, így a tányér szélére kerülsz, és ez mehet egészen odáig, hogy Isten a fenyítésében megengedi, hogy hamarabb hazamenj. Többnyire ez évekig tart, és nagyon gázosan kell élni hozzá, tehát Isten hihetett, sokkal türelmesebb, mint te, de a pont, ahol aggódni kezdenék, az, ahol nyilvánvaló bűnben élek, és ebből semmit nem tapasztalok meg. Akkor újra elmondanám azt az imát, és jól átgondolnám, hogy mit értettem félre. De amúgy az a harc, ami ott van bennünk, az Róma 7, és ezt Pál írja Róma 7-ben 11 néhány évnyi kereszténység után. Hogy én, aki a jót akarom tenni, csak a rosszat teszem, hogy azt a törvényt találom magamban, hogy bár a belső emberemmel, az elmémmel Istent szolgálom, a testemmel a bűnt szolgálom. És én ezt Pál mondom, ugye nem tegnap tértem meg, hanem már 11 néhány éve. És a rómaiaknak épp írom meg a Frankót, mint nagy tanító, és ezt írom, hogy Róma 7 valósága létezik. A régi bűnös természetemtől nem szabadultam meg. Péter, ahogy mondja sokszor, hogy kétségek és csodák között, ugye, élem az életemet. És ez így realista, így valóság. De néha meglátom-e azt, hogy máskor az ilyennek eltöröm a kezét. Most meg még csak idegesse lettem. Hogy van az? Hívja mindenit. És nagy dolog, hatalmas dolog. A Szent Szellem gyümölcse. Elolvassuk Máté 16. Mennyi? 7.16. Máté 7.16. Hamis proféták. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tehát a kérdés, a limit az, hogy van-e egyáltalán jó gyümölcs. Ha terem jó gyümölcsöt, akkor az sinem van. És itt apróság. Oké, a szellem gyümölcse, nem olvastuk el Galácia, csak a fekete levest. van ott azért biztató is. 22. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm. Oké, volt-e már örömed Istenben, Istentől? Olyan volt egy helyzet, ahol igazából amire néztél, nem hozott volna örömet. És mégiscsak egyszer csak ott volt az öröm. Arra gondoltál, hogy meg vagy váltva, hogy ebben a trutyiban se vagy egyedül, hogy Isten mindent a jóra használ. Azt mondtad, hogy itt vagyok, Uram, és Filippi 4:4 szerint örömöd volt. Okay. Isten ismeretet meghaladó békessége megőrizte a gondolataidat az Úr Jézus Krisztusban. Oké, okay. Öröm, ez egy gyümölcs. Ez az, hogy a mennyben fel lesz írva, oké? Okay? Abusnak öröme volt az Úrban. És az angyalok fel fogják olvasni a nagy gyülekezet előtt, és a szentek azt fogják mondani, hogy ámen, dicsőség Istennek, dicsőség Istennek, dicsőség Istennek. Legalább háromszor fogják mondani. Oké, okay. Mi az, ami értékes? Amit Isten tesz? A kérdés az, hogy tehet-e benned is valamit? Minden, amit megtehet, minden, amit megengedsz, minden, ami gyümölcs lehet, azaz az ő életének a termése, az örökké megmarad. És ha az első kis, pak, mi ez itt? Csak nem. Ha, egy ribizli. Tudod, egy apró, pici kis, kicsit savanyú is volt. De ribizli, úgy értem, Isten életének egy megnyilvánulása. Elég. Jó, ez válasz volt? Segít. A zavarodott gondolatok, úgy értem, mai napig sem múlnak el. Sőt.
Meg azt szeretném megkérdezni, bár nem fog jól idézni, hogy azt mondtad az elején, hogy mindent elvégez, tehát mindent adni akar, mindent elvégez, de ugye beszéltük arról, hogy te nem vagy vezethető, akkor mi van? Akkor hogy végzi el?
De azt mondja,
hogy úgy mondta, hogy mindent elvégez.
Hatodik vers. Éppen ezért, Filippi 1.6, éppen ezért, jó kérdés, köszönöm, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Oké, mi az, amit eldöntött? Hogy olyanok leszünk, mint ő. Róma 8. Ezt is elolvassuk, jó? Tehát itt van egy kis, tehát a minden nem igaz. Tehát a mindenhez mi is kellünk. De amit ő alapból elvégez, az is elég ahhoz, hogy mosolygósan és cupogósan aludjunk. Ezt tudjátok, a cupogósan alvás, mi ez a... Ez nagyon fontos. Ez is egy bibliai kategória. Nézd, már eltűnt rómaiakhoz írt levél. Megvan, itt van. Azt mondja, 8:28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Megint megyünk át kálvinistába, mert a... Jancsi, hol vagy? Még mindig tartozom neki az eleve elrendelés tanáról szóló tanítással. Majd meg lesz az is. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Ez el van rendelve. Olyan leszel, mint ő, mint Jézus. Értem, a mennyben a legkisebb, tudod, gyémánt seprűvel utcát tisztogató, és olyan lesz, mint Jézus. Olyan lény lesz, mint Krisztus. Hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között, akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát van egy elrendelt valóságunk. De ez az alap. Ez a nulla pont. Jó, ez nem... Okay. De erre építünk. És a kérdés az, hogy... és erről egy Korintus? Három vagy kettő? Mindjárt megnézzük. Lehet, hogy egyik szám se stimmel, de megtaláljuk. 1 Korintus 3. Azt mondja, az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá, vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vehet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Tehát, ami megvan nekünk Krisztusban, az, ami el lesz végezve. De ez rengeteg. Ugye, te olyan leszel, mint ő. Te vagy az ő örököse. És ez hihetetlen. De erre az alapra te építesz. És vigyázz, hogy mit és hogyan építesz. És a szabad akaratunkban, akaratunknak ebben van köze. Hogy hány olyan tettet hajtok végre az életben, és itt a tett idézőjelben van, ezek lehetnek gondolatok, bizalom, hozzáállás, ami gyümölcs, amit Isten élete visz véghez bennem, rajtam keresztül. És mindaz, amit Isten tehet meg bennem és rajtam keresztül, azért extra jutalmat kapok. Az arany, ezüst és drágakő. És minden, amit csak én csinálok, minden, amit csak a test energiája, minden, amit csak a biosz életem, a földi, természeti életemből merít, az csak erre a földre való. Az nem megy a mennybe. Arról nem emlékezünk meg. Az nem örökké való. Úgyhogy mit csinálok? Mi a felelősségem? A mulasztás bűnével kapcsolatban, amit mondtam, hogy fogom Isten kezét, hogy vezess engem, hogy te benned bízom, hogy fölkelek, és ma hülyére fogom dolgozni magam, de veled. Uram, segíts nekem, áldj meg! Ha megfeledkezem rólad, most mondtam neked, hogy ha megfeledkezem rólad, te maradj velem. És hogyha valamit hallanom kell, akkor rázz föl. Taníts úgy élnem, hogy veled járjak. Te kell, hogy felnevelj engem, én nem tudom felnevelni magamat. Én csak itt vagyok, és rendelkezésre állok, és szeretném azt az egészet, téged és az életet veled. Úgyhogy gyerünk, vigyél, és ez a te dicsőséged, a te életed, és az én örömem, és az én hálám, és én fogom kapni a jutalmakat utána érte. De remélem, és csak ments meg ettől, hogy nem leszek olyan ostoba, hogy fogom magam, és elkezdem élni az életemet magam, és egyedül, és nélküled, hogy kikérem az örökségemet, és elmegyek, és eltékozzom valahol, hogy aztán a disznók eledeléből is kívánjak enni, mert az is jobb lenne annál, amim nincs, ugye? És persze, ha visszajövök, akkor te úgy fogsz várni engem, mint ahogy azt a tékozló fiút, az apja, hogy szalad felé, csókolgatja a nyakát, az ujjára húzza a gyűrűt, és azonnal visszafogadja. De bárcsak úgy élném az életemet, hogy el sem mennék. Hogy tudnám, hogy mim van, és nem töltenék 5-10-15 évet valahol a pusztában egyedül, ostobán, eltékozolva az életemet és az időmet, vagy ne élnék itt a gyülekezetben úgy, hogy azt hiszem, hogy minden sinem van, közben csak egy alibit élek, ahol azt mondom, hogy hát én járok templomba, ott vagyok én minden vasárnap, keresztrejtvényt fejtek, kicsit zavar, hogy néha olyan hangosan beszél a pásztor, találkozom a haverokkal, és élem az életemet, mintha mi se történt volna. Mert lehet, hogy eltékozdom a kincseimet. Örök életem van-e? Igen. Hogyne? De amikor ott leszek az ítéleten, ami egy jutalomosztó ítélet lesz, úgy hívjuk, hogy béma szék ítélet, egy jutalomosztó ítélet, Isten azt mondja, gyere ide! Amos, gyere ide! Megmutatom neked én, hogy láttam az életedet. Gyere, nézzük meg, hogy valóban mi volt az. Mi volt az valójában. És el fogunk ámulni, mert ahogy az előbb mondtam, hogy figyelj, ez 2009, az van most? 2009, április 3-a reggel, 6 óra. Fölébredtél, és azt mondtad, hogy itt vagyok, Uram, és én válaszoltam, és örömed volt. Látod ott azt a házat? Ó, micsoda ház! Ezért a 3 másodpercért az a tiéd. És tudod, és így még... És vége. Más volt itt oda. És valakinek itt vége a filmnek. És pedig azt, hogy jól kezdődött, kicsit kurta volt. És valaki másnál pedig napokig és hetekig csak mentek végig azon, hogy mi minden volt, ami az ő életéből merített, és az örök korok koraiban meg fognak emlékezni róla. Hogy feliratott egy könyvben, és örökkön örökké emlékezni fogunk rá. Mint ahogy most a Bibliában olvassuk Dávid tetteit, Pál apostol leveleit, és megiratott. Megiratott. És aztán lesznek olyanok, hogy viszont itt nézd csak, itt mondtam neked, hogy beszélj vele. És mondtad, hogy nem érsz rá. Mondtam, hogy rendben, majd délután újra eléd hozom, akkor több időd lesz. De akkor se értél rá. Aztán mondtam, hogy most aztán már tényleg beszélned kell vele, mert többet nem találkozol vele. És akkor sem értél rá. Úgyhogy meg kellett kérnem valaki mást, hogy ő beszéljen vele. És egy kamionsofőr vette föl és beszélt vele. A kis Billyvel. aki egy szemében több mint azt hiszem 1 millió vagy 2 millió, nem tudom hány millió embernek prédikált, és a világot megváltoztatta bizonyos értelemben. Látod azt a 10 várost ott? A kamionsofőr azt a 10 várost kapta Billyért, akit neked szántam. És ezek lesznek azok a pillanatok, amikor így... Ez a bémaszék ítélet. Az életünknek a döntései jelentőséggel bírnak. Nagy lehetőségeket, jó cselekedeteket, amiket ő előre elkészített, mutogat nekünk, hogy járjunk azokban. És mi szabadok vagyunk, hogy belelépjünk az ő vezetésébe, és szabadok vagyunk arra is, hogy kilépjünk belőle. És élhetünk Isten megengedő akaratában, ahol ő azt mondja, hogy szeretlek akkor is, hogyha mindig nemet mondasz nekem. És akárhány új utat választasz magadnak, én kidolgozom az én tervemet arra az útra, hogy ott a legjobbat és a legtöbbet tegyem, érted? De bizony van egy olyan út, amit én terveztem el neked, és bárcsak azon vezethetnélek végig. Azt hiszem, erről szól, igaz? Vilmos, kérlek, és csak hadd, mielőtt Vilmos mondja, hogy sajnos el kell mennem, úgyhogy itt befejezzük, és elindulunk. Merre mész egyébként? Igen, mert hogy beszélgetnünk kell, ugye? El tudunk menni együtt esetleg? És akkor útközben beszélünk, oké. Okay.
Nekem csak igazából annyi jutott eszembe, hogy amikor ide kerültem, azt mondanásnak, hogy ez kell.
De ez jó, ez, tehát nem, azt hiszem ez helyes. Pont ez az, hogy Isten munkája ott van. Igen, tehát ez az, amit olvastunk, hogy Isten szelleme tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ez. Tehát nem csak arról szól, nem, Isten nem ott ül belül, a fiam vagy. A fiam vagy, nem, hanem ott van egy kommunikáció, hogy Vilmos, Vili, te bánsd a feleségedet. Úgy értem, na. És ez ugyanaz. Miért ne bánsd? Mert a fiam vagy. Úgy értem, tudod, már egy másik, te nem vagy akárki. Te nem vagy akárki, te az én fiam vagy. Te egy királyi sarj vagy. Örökké fogsz uralkodni velem. Az én nevemet hordozod, te nem vagy akárki. Veled nem akárhogy történnek a dolgok. Te nem akár, hogy válaszolsz a dolgokra. Te az én fiam vagy. És ezért van minden. Ezért tanít, ezért nevel. Mert szeret, és mert megváltoztál. Az ő fia vagy. És ez a bizonyság, ez, azt gondolom. Tehát néha így keresik, de hát hogy nekem, sose hallottam azt a hangot, hogy a fiam vagy. De azt is hallottad, de ezt így Isten egy ponton nyilvánvalónak veszi. De már 25 éve együtt járunk, csak leesett már, nem? Lépjünk tovább. Ez egy alap, amire építünk. De ott van, fel kell, hogy ismerd legalább valamennyit, és legalább időnként. Isten áldjon meg benneteket. Amen. Sziasztok!